Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Máté írása szerint való Szent Evangélium 4. részének első 11 verséből. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt vala, végre megéhezék. És hozzá menvén a kísértő mondanéki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ekkor vivi őt az ördög a szent városba, és oda helyezi a templom tetejére, és mondanéki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondanéki Jézus, viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét. És mondanéki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondanéki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyá őt az ördög, és íme angyalok jövének hozzá, és szolgálnak vala néki. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását és megtartását, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Imádunk és dicsőítünk téged, mennyei atyánk, hogy felvirradt áldott szép napunk. Köszönjük neked az új napot, az új lehetőséget arra, hogy veled találkozzunk, hogy tőled élő igét halljunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy megőriztél bennünket az elmúlt héten is, és gondoskodtál minden szükségünkről. Köszönjük, hogy most elhívtál ide, hogy élő, éltető, megelevenítő üzenetet halljunk tőled. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te törzsd be a mi lelki szükségeinket is. Azért imádkozunk, hogy táplálj bennünket hozzánk illő eledellel. Kérünk téged, hogy ne éhezzük és ne szomjazzuk tovább a világot, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztus jelenlétére és áldására várjunk. Add, hogy az ő személye be tudja tölteni a mi életünket, és mindazt, amit tőle kaptunk, azt tudjuk továbbadni azoknak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy az itt hallott ige ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig is eljusson, és a szívünkön keresztül az egész életünkbe kiáradjon. Add, hogy valóban az életünk minden perce, minden napja Isten tisztelet lehessen. Kérünk azért, hogy a szavainkban, a tetteinkben, a gondolatainkban, motivációinkban valóban az Úr Jézus Krisztus legyen jelen, és ő hasson rajtunk keresztül. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te táplálj bennünket most lelki táplálékkal, a te igéddel, hogy fel legyünk vértezve a kísértések óráira. Kérünk, hogy szent lelked által légy most jelen közöttünk, csendesítsd le a mi szívünket, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, ahogy írva található Márk evangéliumának első fejezetében, a 12. és 13. versekben. Fennevezett helyről így szól az ige. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába, 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, amikor először elolvastam a mai napra készülve a Márk evangéliuma beli alapigét, akkor egy latin szó jutott eszembe, amelyet talán mindannyian ismerünk, silencium. Silencium azt jelenti ez, ékes magyar nyelve fordítva, hogy csendesség. Ezzel a szóval először debreceni református gimnáziumban találkoztam, amikor láttam, hogy a tanulókba terelik a diákokat a kollégiumba, silenciumra, csendességre. Silencium volt sok más gimnáziumhoz hasonlóan a tanuló időnek a neve a refiben. Aztán később Hanvas Béla tanított meg arra, hogy silencium az nem csak külső csendességet jelent, az nem csak azt jelenti, hogy bezárkózunk egy teljesen zajszigetelt szobába, nem csak azt jelenti, hogy elnémítunk minden zajforrást, hanem a külső csend mellett jelenti a belső csendet. Jelenti az érzéseknek, a gondolatoknak a lecsendesedését. Sőt, a silencium jelenti azt, hogy nem lépünk kapcsolatba olyan dolgokkal, amelyek a mi érzékeinket ingerlik. Hallásunkat, ugye erre vonatkozik a csendesség, látásunkat, a harsány látvány, érzékeinket, az ételek, és ki tudja még, mi az, ami csendességet, a külső és a belső csendet megtörné. Tulajdonképpen, ha az ember silenciumot tart, azt jelenti, hogy minden szálat el szeretne vágni, vagy legalább letompítani, amely a világhoz, az immanens, látható, kézzelfogható világhoz köti. És azért tartja a silenciumot, hogy tudjon koncentrálni arra a világra, amely ennek a létnek, a mi életünknek az alapja, az Isten országára. Ez az igazi célja a csendességnek, a silenciumnak. Azért beszélek erről, kedves testvérek, mert Jézus számára is egy elcsendesedés ideje volt az a történet, amelyet felolvastam. Különösen kontrasztos az, hogy előtte egy nagyon ingergazdag, látványban, hangokban, eseményekben, emberi kapcsolatokban gazdag történetet olvastunk. Ez volt az elmúlt vasárnapi igehirdetés alapigéje, Jézus megkeresztelkedése. Jézus megkeresztelkedése alkalmával ugyanis zsibogó tömeg vette Jézus körül, hiszen az evangéliumok leírták, hogy Jeruzsálem környékéről, Júdeából és más helyekről is sereglettek oda az emberek Jánoshoz. Feltehetőleg sok ember volt jelen. Aztán egy csodálatos szertartást hallhatott Jézus, és vehetett részt benne, hiszen egy olyan prófétának a keresztelésében részesedett, akiről leírja a Biblia, hogy hangos hangon kiáltott. Egy erőteljes, impulzív, karizmatikus személyiség volt keresztelő János. Aztán maga a szertartás is, amikor lemerül a Jordán vizébe, aztán utána fölemelkedik. Ez is egy hihetetlen nagy hatással lehetett Jézusra is, és a jelenlévőkre is. Azt láthatjuk tehát, hogy a megkeresztelkedés történet egy nagyon ingergazdag, látvánnyal, eseménnyel teli történet. És ezután azonnal következik a pusztába menetel. Márk evangéliumában, a 12. vers az eredeti szövegben ezzel a szóval kezdődik, hogy azonnal kivitte a lélek a pusztába. Mint hogyha egy ollóval elvágták volna a sok eseménnyel teli történetet, és most egy teljesen más, egy csenddel, egy nyugalommal teli történet következik. Hiszen Jézus kimegy a lélek vezetésével a pusztába. A pusztába, ahol egyrészt nincsenek emberek, nincsen tömeg, senkivel nem találkozik, mehet napokon keresztül úgy, hogy senkivel nem találkozna. Nincsenek növények, nincsenek állatok, legalábbis elbújnak. Minden csöndes és nyugodt. Aztán tudjuk jól, hogy mindemellett Jézus böjtölt is, tehát szándékosan tartott belső csendességet. Látnunk kell a történetből, és fontos egy gondolat erejéig elgondolkoznunk, hogy mindezt Jézus nem magától tette, mert nem egy emberi út ez, amelyen ő elindul. A lélek vezeti. Mert az emberi út talán egy kicsit más lett volna. Gondoljunk bele, ott van egy hatalmas tömeg, Jézus megkeresztelkedik, kiemelkedik a vízből, rászáll a Szentlélek galambformájába, és egy mennyei szózat hangzik. Hát ha jó politikus lett volna Jézus, akkor egyből beleállt volna ebbe a szerepbe, és hagyta volna, hogy az emberek imádják. Hagyta volna, hogy a politikai karrierje elkezdődjön, hiszen maga az Isten legitimálta, tette hitelessé az ő személyét. Azonban az, hogy az evangélista e helyen is, Máténál is, Lukásnál is leírja, hogy az Isten lelke más úton vezette Jézust. Gyakran vannak emberi utaink, olyan dolgok, olyan szándékok, olyan célok, amelyeket emberi módon jónak tartunk, kívánatosnak. A karrierünk felfelé ívelhet, gondoljuk, de gyakran kiderül, hogy ez lehet, hogy az én emberi gondolataim szerint az utam, de nem a lélek által kijelölt út. És a történet elmondja ezek szerint, hogy Jézus az emberi akaratát, az emberi gondolatokat alá tudta rendelni, és meg tud nyílni a lélek felé. A lélek felé, amely kiviszi a pusztába. És talán karrier szempontból ez nem volt annyira jelentős, de abból a szempontból, hogy egy hatalmas feladat előtt áll, ahogy a Károli Gáspár által fordított Szentírásban felirat mondja, messiási hivatalának a kezdetén igenis fontos, hogy elcsendesedjen. Vagyunk így mi is. Amikor nagyobb feladat, próbatétel, egy-egy gond megoldása előtt állunk, akkor lehet, hogy az ingergazdag, a zajos megoldást választjuk, mert zakatol az agyunk, zugnak az érzéseink, hangzanak a tanácsok, de lehet a csendesség útján is elindulni. Lehet a csendesség útján elindulni, és úgy gondolom, hogy ha ezen indulunk el, akkor sokkal inkább tudjuk a lélek vezetését is venni. Jézus azzal, hogy 40 napig a pusztában volt és böjtölt, egy olyan sorba áll bele, amely Mózessel kezdődik, és Illéssel folytatódik, és Jézussal is folytatódik, és majd folytatódik az évenkénti 40 napos böjtjeinkkel. Hiszen Mózes a törvény átvétele előtt a hegyen 40 napig böjtölt. Illésről is leírja a Szentírás, hogy 40 napi pusztai böjtöt tartott. Jézus is így készül. Így készül a szent feladatra. Így készül arra, hogy az Isten akaratára mindinkább figyelni tudjon. Mindinkább, mondhatjuk a mai kifejezéssel élve, kihegyezze a fülét az Isten hangjára. Érzékenyé tegye az ő szívét az ő üzenetének befogadására. Jézus szilenciuma, csendessége nekünk szegezi a kérdést. Hogyan állunk mi a csenddel? Van-e kultúrája a csendnek a mi életünkbe? 90-es évek elején volt egy népszerű zenekar, volt egy slágerük, amelynek a címe Enjoy the Silence, Élvezd a csöndet, és egy olyan videóklip kapcsolódott ehhez a dalhoz, amelyben egy királynak öltözött énekes megy különböző gyönyörű szép tájakon, zöld mezőn, tengerparton, hófőtte lankákon, és leül és élvezi a csöndet. Nagyon kívánatosnak látszik mindebből, hogy igen, lehet élvezni a csöndet, de kérdésként is fel lehet tenni. Kívánjuk a csöndet? Szeretnénk mi csöndben maradni? 2 hete körülbelül jártam a Bükkfennsíkon, Nagymezőn, és megálltam pihenni, és akkor vettem észre, hogy milyen döbbenetes csend vesz körbe. Talán mindannyian részesedtünk már ilyenbe. Nem lehetett hallani sem a szél zúgását, sem különböző állatok neszelését. Teljes, és mondhatni süket csönd volt. Olyan csönd ez, amikor az ember a saját szívdobogását is hallja. Megmondom őszintén, körülbelül 1 percig bírtam ezt a csöndet. El kellett indulni, kellett tenni valamit. Miért van ez így? Talán azért egyrészről, mert a testünknek szüksége van a zajra. És nem azért, mert a zaj az létszükséglet lenne, hanem azért, mert hozzászoktunk. Hozzászokott a mi fülünk, a mi testünk, sejtjeink, az agyunk, hogy mindig van valami zaj, vagy kisebb, vagy nagyobb. Aztán talán azért nem merünk csöndben maradni, mert a szilenciumban, a csendességben többféle hang is megszólal. Olyan hangok, amelyek nem a mi hangunk. Olyan hangok, amelyek tudjuk, hogy már a mi énünkön túlról érkeznek. Ez történt Jézus esetében is. Megszólalt egy hang, megszólalt a kísértőnek a hangja. Kísértőt megismerhetjük, hogyha a Szentírásban, mind az Ó, mind az Új Szövetségben csupán a neveit megvizsgáljuk. A lényegének, létének célját megérthetjük. Az Ószövetségben úgy hívják ezt a szemét, hogy Sátán. Ez egy héber szó, hát Sátán, olvashatjuk jó könyvébe. Jobb könyvébe azt jelenti ezt, és ez a funkciója, hogy vádló. Ő a vádló. Ha visszaemlékezünk Jobb történetére, úgy kezdődik az egész könyv, hogy Isten udvartartásában megjelennek az angyalok, és megjelenik egy valaki, aki a Sátán, a vádló. Az ő célja az, hogy Jobbot bemártsa, mondhatnánk a mai nyelvvel, mai szlenggel kifejezve. Az ő célja, hogy bevádolja Jobbot, hogy valami hibát keressen. Kicsit olyan ez a Sátán, aki kukacoskodik, és megtalálja mindig a gyenge pontot. Megtalálja mindig a kritikus pontot, és így vádolja be Jobbot, hogy nem elég kegyes. És tulajdonképpen Jobb egész könyve kísértésről szól. Arról a kísértésről, arról a próbatételről, amelyet a vádló végez el. Jobb könyve egy külső történetet mond el, és elmond egy belső történetet, egy lelki tusakodást. Aztán az Új Szövetségben úgy olvashatjuk az ő nevét, hogy Diabolos, ami azt jelenti, hogy szétdobáló. És elmondja ez a név, hogy amellett, hogy vádol, ennek az erőnek az a célja, hogy szétdobálja azt, ami összetartozik. Szétvesse azt, ami egyben van szerkesztve. És nagyon látható ennek az erőnek a munkája a mai világban, tapasztalhatjuk, hogy nem csak olyan kapcsolatok szakadnak szét, amelyek nem szent kapcsolatok, barátságok, jó ismerettségek, munkakapcsolatok, hanem olyan kapcsolatokat is szétdobál, szétvet és szétszakít, amelyek szent kapcsolatok. Olyan kapcsolatok, amelyek az Úrházában köttetnek meg. Isten nem így tervezte, de van a Diabolos, a szétdobáló, és ő, neki ez a célja, hogy ne legyenek kapcsolataink. És amikor beszélünk arról, hogy atomizálódott a világ, hogy az emberek bezárkoznak önmagukba, akkor azt láthatjuk, hogy igen, működik. És igenis hatékonyan működik a szétdobáló. Jézus úgy foglalja össze az ő, a Sátán lényegét, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. És ezzel tulajdonképpen rátapint arra, hogy mi az útnak a vége, amelyen az ember beengedi, közelengedi magához ezt a hangot. Tulajdonképpen halál és kárhozat a vége ennek az útnak. Igen, ez az ő célja. Szétverni az ember és Isten kapcsolatot. Szétverni az ember és ember kapcsolatot. És amikor azt látjuk, hogy a környezetünkben, vagy a mi életünkben roncsolódnak, rongálódnak az emberi kapcsolatok, akkor azt szokták mondani egy másik énekes szavaival élve, hogy az ördög nevet. Igen, ő akkor nevet. És lehet, hogy azt hiszük, hogy igazunk van, és akkor diadalmasan legyőzünk egy másik embert, és ki nevet? Nem mi nevetünk. Ő a nevető harmadik. Igen, ez egy kicsit szörnyű, de ez valóság, kedves testvéreim. És ez a hang, ez a szétdobáló, ez a vádló, ez az embergyilkos hang szólal meg Jézus szilenciumában. Amikor 40 napig ott volt a pusztában, ez a hang jön közel hozzá. És ez az ő célja Jézus esetében is, hogy elszakítsa az atyától. Az atya adott neki egy küldetést. Néhány nappal, néhány órával azelőtt a mennyei szózat elmondta, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Egy érzelmi impulzust adott Jézusnak, egy biztatást az úton, és megjelenik a csendességben a vádló hangja, amely ezt a szeretett kapcsolatot szeretné szétszakítani. el szeretné szakítani az atyától, el szeretné szakítani a küldetéstől. És ugyanezt szeretné mindig, ma is, a mi életünkben is, elszakítani az atyától, elszakítani bennünket a küldetésünktől. Hát talán tudjuk, hogy miért is félünk, vagy most már talán érthető, hogy miért félünk a csöndtől. Miért félünk akkor a csöndtől, amikor megszólal ez a diabolosz, ez a szétdobáló, ez a vádló. Vajon mi mit tudunk mondani a kísértésekre? Mit tudunk mondani ezekre a kérdésekre? Mit tudna mondani a mai ember akkor, hogyha ilyen dolgokat kérne tőlünk, amit Jézustól is kért? Változtasd a követ kenyéré. A mai ember, aki nagyon szereti bebiztosítani az életét, nagyon szereti gyűjteni a javakat, azt mondaná erre, hogy igen, én szeretném a követ is kenyéré változtatni. Szeretném azokat a dolgokat, amelyek értéktelenek, értékké tenni és begyűjteni mind. Tudjuk jól, hogy van egy legenda Szent Lászlóról, aki úgy tévesztette meg az őt üldöző kunokat, hogy mondta, hogy szórjanak szét aranyakat, és szétszórtak aranyakat, a kunok leugrottak a lóról, elkezdték szedni föl az aranyat, Lászlóék elmentek, és amikor elmentek, és már biztos távolba kerültek, az összes arany kővé változott. Igen, így csap be bennünket a sátán. Úgy csap be, hogy azt gondolja, hogy aranyat gyűjtünk, és közben az csak egy ballaszt lesz a mi életünkön, egy felesleges súly. Azt hiszük, hogy ha minél több dolog van a mi életünkben, és minél több követ kenyérét tudunk változtatni, az milyen jó lesz. De már a pusztai történet is elmondta, hogy amikor a zsidóknak az Úr megparancsolta, hogy egy napi mannát szedjenek össze, akik egy napi mannát szedtek össze, azok jól voltak, akik többet, azoknak megromlott a manna. És így van ez azóta is és mindig. Minél több dolgot, minél több emberi szempontból talán hasznosnak tűnő eszközt gyűjtünk össze az életünkbe, annál nagyobb súllyal nehezedik az ránk. És ezért mondom, hogy a mai ember erre a kérésre azt mondaná, hogy igen, szeretnék minden követ kenyérré változtatni. Aztán a következő kérés, csinálj ember feletti csodát. Mi erre talán azt felelnénk, hogy igen, milyen jó lenne. Milyen jó lenne egy ilyen csodát csinálni. Milyen jó lenne, hogyha az angyalok fognák a mi lépteinket. Aztán végül tied lehet minden hatalom. Igen, szeretnénk. Minden ember szeretne hatalomra törni, minél inkább magasra törni. Mai ember ezekre a kísértésekre úgy gondolom, hogy nagyon sokszor igennel válaszolna. És nem is kellene sokáig kísértenie az ördögnek, hiszen nem az ő ereje, nem az ő földön túli képességei vesznek rá bennünket, hanem mi magunk állunk bele a rosszba, mi magunk nyírjuk szét kapcsolatainkat, mi magunk vagyunk azok, akik a rosszat cselekedjük. Igen, a csöndbe csak akkor merülhetünk bele, ha nem vagyunk egyedül, kedves testvérek. Csak akkor mondhatunk nemet ezekre a hangunkra, ha van valaki mellettünk. Az a valaki, aki tudja, hogy mit kell felelni. Az a valaki, aki a történetben is megfelelt, és megerősödött mindebbe. Ha Jézus velünk van, akkor bátran elcsendesedhetünk. Akkor nem kell félni a vádló hangoktól. Akkor nyugalomra lelhetünk. Jézus nélkül rettenetesek és szörnyűek ezek a hangok. Vele azonban tudunk harcolni az életellenes erőkkel. Vannak különböző keleti filozófiák és vallásgyakorlatok, amelyekben nagyon nagy hangsúly helyeződik arra, hogy az illető maradjon csöndben, meditáljon, merüljön el önmagába. És ez szép és jó, csak az a baj, hogy nincs senki mellette, aki meg tudná védeni a kísértő hangjától. Nincs mellette az, akiről a Szentírás elmondja, hogy olyan neve van, olyan név adatot neki, amelyre minden tér meghajol. Földieké, föld alattiaké, és természetesen az égieké is. Jézussal lehet igazán csendességünk, és vele merülhetünk el igazán a csöndbe. Ugyanis a csend megmér bennünket. Megméri azt, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Megméri azt, hogy van-e kapcsolatunk vele valóságosan. Mert hogyha van, akkor tudunk csöndben maradni. Ha van, akkor jöhetnek ezek a hangok, ezek a kísértő szavak, amelyek gyakran a mi vágyaink, a mi elképzeléseink képében jelennek meg, de van valaki, aki mindig visszavezet a lélek útjára, aki mindig erőt ad, és kitartásra ösztökél. Jézus tehát nem tántorodott el, nem veszítette el a célt, megállt a próbában. A szétdobáló nem érte el a célját, mert nemhogy meggyengült volna a kapcsolata Istennel, hanem az a kapcsolat, amelyről gyönyörűen szól a mennyei szózat, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm, ez a kapcsolat folytatódik, sőt, megerősödik. Miből szűrhetjük ezt le? Azt írja le Márk evangélista, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Erre a két kijelentésre szeretném felhívni még a figyelmet, vadállatokkal volt együtt. Mit jelent ez? Azt jelenti, azt írja le a Szentírás, hogy Jézusnak olyannyira megerősödött a kapcsolata Istennel, olyannyira megerősödött a hite, hogy kezd helyreállni az az állapot, ami a bűneset után széttöredezett. Az édeni állapotok valóságá válnak abban a közegben, ahol Jézus az Istennel közösségben van. Ez az a látomás, amelyet Ézsaiás leír Messiás jövendőlésében, amikor arról beszél, hogy a párduc a gödőjével hever, magyarul a teremtmények egymás iránti agresszív ellenséges szándékai elcsitulnak és elnémulnak. Jézus vadállatokkal volt együtt. Aztán a teremtett világ másik szférája is ott van, az angyalok szolgálnak neki. Valami csodálatos helyreállás, valami csodálatos megerősödés, csodálatos Istennel való közösségről beszél mindez, amely a kísértés után van, a 40 napi pusztai szilencium, csöndesség után. Célba ér benne tehát a teremtés, édeni állapotok valósulnak meg. Jézus tehát megerősítette a kísértés. Az ember fél a kísértéstől, mi atyánknak az egyik kérése, szintén erre vonatkozik, ne vigy minket kísértésbe, de tudnunk kell, hogy a kísértés bármennyire is félelmetes, hogyha Jézussal meg tudunk állni, az mindig pozitív végkimenetelő. A próbatétel, hogyha megállunk benne, akkor mindig megerősít bennünket, és megerősíti Istennel való kapcsolatunkat. Ez olyan, minthogy minél több konfliktus, minél több problémát él át egy házas pár, egy házasságban, annál erősebb lesz az ő kapcsolatuk, annál kikezhetetlenebb. De fontos, kedves testvéreim, ezt hangsúlyozom, hogy mindig megmaradjon a kapcsolat, mindig megmaradjon a készfogás az Istennel és egymással. Mert hogyha elengedjük, és a diabolosz eléri a célját, akkor nem tudunk megállni a kísértésre, bármennyire is szeretnénk, és bármennyire is akarnánk. Azt mondja el ez az egész történet, hogy ne féljünk a csöndtől, mert ha Istennel kapcsolatban vagyunk, akkor lehet, hogy megmér bennünket a csend, lehet, hogy próbatétel elé állít, de mindez a megerősödéshez vezet el. Megerősít bennünket a kísértés. Ne féljünk, mert az ő hangja is megszólal. Mondtam, hogy megszólal a csöndben a vádló hangja, de sokkal erősebb hang is megszólal. Ez adja nekünk a bátorságot, ez adja a bizalmat, ez adja a szeretetet, hogy az Isten hangja is megszólal, és elismétli minduntalan ugyanazt. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Van egy szó, amit nem lehet elégszer elmondani. Nem lehet elégszer elmondani egy nap, egy év folyamán, vagy esetleg egy egész élet, egy egész hosszú házasság életútjának folyamán. Szeretlek. Azt hiszem, ez az a szó, amit nem lehet elcsépelni. És fontos, hogy újra és újra elmondjuk egymásnak, és Isten is újra és újra elmondja nekünk ezt. Szeretlek téged. Így nézzünk szembe életünk próbatételeivel. Így nézzük szembe a kísértésekkel, amelyek tulajdonképpen a saját vágyainkból erednek, és az ördög ezeket felhasználja. Nézzünk szembe úgy, hogy van mellettünk egy erős harcos, egy erős vitéz, az Úr Jézus Krisztus, akivel bátran csöndbe lehet maradni, mert hiába törnek ránk belülről és kívülről a félelmek és a kísértések, az ő kezébe kapaszkodva meg tudunk állni, és megerősödhet a mi hitünk. Végezetül ezzel kapcsolatban szeretném felolvasni Jakab leveléből azokat az igeverseket, amelyek a kísértésről szólnak. Első fejezet, második, harmadik, negyedik és 12. versét. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Amen. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy bennünket megteremtettél, megalkottál, és mindannyiunk számára, mindannyiunk életének célt rendeltél. Szentlélek, Úristen, szeretnénk rád tekinteni és befogadni téged, hogy ahogy az Úr Jézust elvitted a pusztába, úgy vigyél bennünket is. Úgy vezess olyan utakon, amelyek lehet, hogy a kísértésről is szólnak, lehet, hogy a próbatételekről is szólnak, de a te vezetéseddel, a te erőddel meg lehet állni ezekben. Így tekintünk vissza hálatelt szívvel azokra az utakra, amelyeken átmentünk. Így tekintünk vissza olyan utakra, amelyek lehet, hogy próbatétellel voltak teli, de mégis a te kegyelmed ott volt velünk. És hogyha elbuktunk, Istenünk, te adtál erőt ahhoz, hogy felálljunk. Hálát adunk mindezért, és kérünk téged, hogy hadd erősödjön meg veled való kapcsolatunk. Hadd tudjunk minél határozottabban és bátrabban hozzá közel menni, a csendességben téged meghallani. Köszönjük, Istenünk, hogy velünk voltál kegyelmeddel. Köszönjük különösképpen a mai alkalommal egy presbiter testvérünknek az életét, aki 50 esztendeje kötötte össze az ő életét az ő feleségével. Hálát adunk ezen a jubileumon a te megtartó, gondviselő kegyelmedért, és kérünk, hogy légy velük továbbra is az úton, amelyet egymás és a te kezedet fogva járnak. Áld meg mindannyiunk életét, Istenünk! Könyörgünk szeretteinkért, azokért, akiket adtál, hogy a te valóságodat megtapasztaljuk a családi szeretet közösségben is. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, imádkozunk magyar nemzetünkért és az egész teremtett világért. Annak a nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.